Valahogy eszményi állampolgár lett belőled. Jól öltözködsz, de legalábbis divatosan. Öltön csak rendkívüli alkalomra veszel fel, mint temetés, barátaid első, második, harmadik esküvője, stb. Egy 10 éves fiúért fizetsz gyermektartást, de mivel a lakbér szerencsére alacsony, autód nincs, és nem jársz külföldre nyaralni, gondot fordíthatsz arra is, hogy jó cuccokban járj. Persze nem volt ez mindig így. Még nem tudod, beszélni fogsz-e arról az unokáidnak, hogy egyetemistaként majd minden nap kávéházban verted el sovány ösztöndíjadat, elégedetlen egzisztenciák társaságában, akik között voltak írók, festők, szerkesztők, meg olyan magyarok is, akik azt tekintették élethivatásuknak, hogy magyarok, s ebből éltek. Akkoriban még kissé ódivatúan öltözködtél, mint a legtöbb magyar diák. Olcsó holmikat vásároltál, és szívesen hordtál nyakkendőt, amelynek a csomóját elég trehányul kötötted meg, s az vagy félrecsúszott inged legfelső gombjáról, vagy egyetlen folytogató, gyűrött gubbanc volt a nyakadban. Hajadat a tarkódon olyan rövidre nyirattad, hogy helyén a bőr csupaszon világított, mint a keselyük nyaka. S mindezt azokban az években, amikor rövid hajat csak a kiskatonák és a kiöregedett boxbajnokok viseltek. Hogy miért fontos ez? Talán nem is fontos. Csupán jellemző. Mint a legtöbb barátod, te is abból a keményen hagyománytisztelő, földszagú, kálvinista kisvilágból kerültél fel Pozsonyba, amely a divatos öltözködést és a divatos hajviseletet a gonosznak tett első engedménynek tekintette, amelytől egyenes út vezet a teljes lezüléshez. Társaságotok egyik magyar szakos primadonnája azért ismételt évfolyamot, mert rövid szoknyában látogatta a szemináriumokat. Spuritán vizsgáztatója megróta, hogy a lábát mutogatja tövig, ahelyett, hogy az eszét mutogatná. De te mégsem azért fütyültél a divatra, mert féltél, hogy kicsapnak az egyetemről. Még csak nem is otthonról hozott konzervativizmusból, hanem mert szellemi életet próbáltál élni. Fantasztikus terveket szövögettél arról, hogy ha majd elvégzed az egyetemet, barátaiddal együtt átveszed az itthoni magyar szellemi élet irányítását. Művelődési klubokat szerveztek, amelyekben kitenyésztitek az új magyar értelmiség mintapéldányait, akik hibátlanul fognak beszélni világnyelveken, eredetiben fogják olvasni Wittgensteint és Heideggert, meg tudják magyarázni a relativitás elméletet általános iskolát végzett munkás gyerekeknek. Megértetitek velük az avantgárd költészetet, s megtanítjátok őket olyan nyitott és kulturált életmódra, amelyet nem kötnek ostoba szokások sem előítéletek. Szabad, csavargó életmódról ábrándoztatok, mint egy kiterjesztve az egyetemista életmód viszonylagos kötetlenségét az egyetemen kívüli világra. Abban a jámborhitben, hogy a közösségi gondolkodásban észrevétlen forradalmat hajtotok végre, amely új távlatokat nyit meg minden Csehszlovákiában élő magyar előtt. Különféle programokat dolgoztatok ki. Kapcsolatba próbáltatok lépni intézményekkel, ahol elgondolásaitokat az utópiáknak kijáró halk igennel fogadták. Olyan igennel, amely mégis a de kötőszót vonzza, mint az igazmondás a megtorlást. Te jeleskedtél a leginkább ezeknek a programoknak a kidolgozásában. Aki pedig programokban töri a fejét, nem ér rá az áruházak konfekcióosztályát látogatni. Egyikteknek sem tűnt fel, hogy mi alatt kávéházi asztalotok körül felforrósodott a levegő, egy másik asztalnál valaki éppen kihányt fél liter bort, s egy harmadik mellől éppen felkelt az a szőkített kurva, aki külföldiekre vadászott, s most egy öregedő osztrák playboy karján indult megkeresni a holnapi bundára valót. Hosszú hónapokon át lobogtál ebben a felfokozott létállapotban, amelyben, ha boldog nem is, de legalább lelkes és türelmetlen voltál. Unokáid előtt mélyen hallgatni fogsz róla, hogy G barátodat nem sokára kinevezték egy vidéki gimnáziumba, s alig, ha nem onnan megy majd nyugdíjba, ha a gimnáziumot közben be nem csukják. Hallgatni fogsz róla, hogy P. kiment később egy olaszországi társas utazás alatt, s még a csomagját is ott felejtette a panoráma buszban. Hallgatni fogsz róla, hogy V. barátod Magyarországra nősült, de ott nem csinált karriert, hanem sikkasztás miatt került hamarosan lakat alá. Hallgatni fogsz róla, hogy a szűzies D. ma már három felé fizett tartásdíjat. B-t pedig ígéretes politikai pályafutásának első sikereivel együtt egy kamion darálta a Trabantjában fasírtá, valahol Jugoszláviában. Mélyen hallgatni fogsz róla, hogy akik éltek még, nem igen kívánjátok majd látni egymást. Legfőjebb, ha be nem teljesedett utópiáitokról lehull az utolsó varr is, s úgy álltok a felnőtt kor közepébe szúrva, mint azok a hajdani felnőttek, akiket a kiábrándultságuk és a cinizmusuk miatt lábtörlőnek sem szívesen használtatok volna. Ma már, ha véletlenül találkoztok az utcán, vagy valamelyik hivatalban, esetleg egy születésnapi bulin, beszélgetéstek általában ugyanabban a kerékvágásban egyfajta iratlan protokoll szerint halad a teljes némaság felé. Annak tudatában, hogy nem túlságosan fiatal, de még nem is középkorú pozsonyi magyar értelmiséginek lenni, semmiféle rangosabb státuszt, de még megbecsülést sem jelent. Ti még baráti társaságba vagy klikbe szerveződni is képtelnek vagytok. De nem csak a kasztosodási törekvés hiányzik belőletek. Vidékről származtok. S ha amióta Pozsonyba kerültetek egyetemi hallgatóként anyagilag vagy szellemiekben gyarapodtatok is egy keveset, annál több gátlás és illúzió fejlődött ki bennetek, melyeket egy időben megalapozatlan küldetéstudattal próbáltatok kompenzálni. Ez a gátlásosság távolról, a be nem avatottak szemében, akár szemérmességnek is tetszhetett. Pedig csak magyarok vagytok Pozsonyban. S ennek következtében részben talán riadságból valami lehangolóan bezárkózó távolságtartás alakult ki bennetek a környezettel szemben, amely általában nem a ti nyelveteken érintkezik. Te is épp olyan jött-ment vagy ebben a városban, mint a barátaid. A másút helyén való, itt azonban alkalmazhatatlan falusi, kisvárosi beidegződéseidre és előítéleteidre hagyatkozol, s hajótöröttként sodortatod magad a magyar kultúrába, mint egy szál deszkába kapaszkodva. A régi pozsonyi magyar családok sarjaival semmilyen néven nevezhető kapcsolatot nem tartasz. Zárt világ az övék. Egy kicsit fölötte a parlagi vagy párvenű magyar vidéknek, de ugyanakkor egyre távolabb a jelentől is, amely úgy lép át minden nap keresztényi nemzeti világképükön, hogy abból a leszármazottaiknak se világkép, se nemzet nem marad. Az unokák nem szívesen gondolnak magyar vagy magyar-német származásukra. Jól neveltek, műveltek, egy kissé arisztokratikusak, egy kissé mélakórosak, s kevés kivétellel legfőjebb törve beszélik a magyar nyelvet. De nem találtad meg a közös hangot a régebbi jött-ment magyarokkal sem, akik most 40-50-60 évesek, és sokan közülük az idők során befolyásos pozícióba kerültek, s valami átmeneti típussá fejlődtek, fele részben bürokraták, fele részben kispolgárok, megint csak kevés és magányos kivétellel. Némelyikükből még ma is az 50-es évekből itreket néptanítói pátosz árad. Mégis minden divatja múlt lelkesedésük és legénykedésük ellenére simulékanyabbak és alkalmazkodóbbak nálatok. Ők még tudják a módját, hogyan lehet érvényesülni, s kikkel érdemes a barátságot ápolni. Ti hozzájuk képest felszabadultabbak, gátlástalanabbak és szemtelenebbek voltatok, legalábbis kezdetben. De persze a gátlástalanságotoknak is voltak határai. Mihelyt a körülmények rádöbbentettek, hogy magyarok vagytok, egyszeriben elanyátlanodtatok, mint amikor nincs miből kifizetni a hotelszámlát.